Folytassuk a Péter apostol első levelének első részének a 10. versétől a 16. versig, 10-től a 16-ig. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő szelleme, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szent Szellem által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, mint amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az előző részben és a versekben olvastunk arról, hogy a keresztény ember ugye Jézus Krisztusban egy üdvösséget kapott, és ezeket az eseményeket, kifejlett dolgokat szerették volna megismerni azok a proféták, akik ezeket kijelentették az Ószövetségben, és keresték rá a magyarázatot. Én csak 3-4 igeverset szeretnék emlékeztetőül felolvasni, hogy milyen, mire gondolhatott Péter, de bizonyára annál sokkal több van, és a Biblia első lapjairól szeretnék egyet felolvasni, amit Mózes írt meg, az Istennek a szavát, az 1 Mózes 3.14.15-ben, a bűnbeesés után, és amikor ezt leírhatta Mózes, ugyancsak elgondolkodhatott, amit itt Péter mondott, hogy vajon ez mire, kire, mikorra vonatkozik. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt, hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Ugye mi egy könnyű helyzetben vagyunk, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus az asszonytól származott, a Szentléleken keresztül, Mária szülte meg az Úr Jézust, és ezt a feszültséget, ezt a nagyon messzi időben tett kijelentést, hát Mózes se érthette, vagy tudhatta, hogy mire vonatkozik. Vannak aztán ugye a Bibliában olyan részlek, amelyek egész konkrétan írják le az Úr Jézusnak a szenvedését és a kereszthalál körüli eseményeket. Ebből szeretnék néhány verset csak felolvasni, hogy érzékeljük, hogy miről beszélt itt Péter apostol. A Zsoltárok 22-ből szeretnék egy-két verset felolvasni. Rögtön az elején a második vers, ami szó szerint elhangzott a Golgotai kereszten. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Tehát az első mondat szó szerint így hangzott el, ugye Dávidnak a szájából, hogy én Istenem, miért hagytál el? Aztán a 8.-9. vers, amikor az Úr Jézus függött a keresztfán, akkor ezt szó szerint áttélte, és a tanítványok, az evangélisták ezt megírták. Gúnyolódnak rajtam, mind akik látnak, ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják, az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Ugye ez úgy hangzott el a nép szájából, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Vagy a 17. vers, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. És a legjobb tudomásunk szerint akkor még ez a kivégzési forma nem volt ismeretes, vagy legalábbis nem volt olyan elterjedt, mint amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, és Dávid olyasmiről beszél, és tesz tanúbizonyságot, ami több száz évvel később teljesedik be az Úr Jézus Krisztuson. Vagy például az a 19. vers, hogy megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ugye a római katonák miután az Úr Jézust levetköztették a ruhájából, az egybeszőtt ruháját nem akarták elvágni, földarabolni, hanem sorsot vetettek rá. Mit gondolhatott Dávid, hogy kire vonatkozik, mire vonatkozik ez? Bizonyára csak kutatták, ahogy Péter mondta. És az Ézsaiás 53-ból talán egy pár verset csak, mert hát talán annak az egész része olyan profétikus és szó szerinti az Úr Jézusra vonatkozik, de csak a másodiktól a hatodik versig olvasnám, mert az igazából, hogy így mondjam, egy profétának is egy nagy reménysége volt, hogy ki lesz az a messiás, aki ezt a munkát elvégzi. Mint vesszőszár sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amivel gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr sújtotta mindnyájunk bűnéért. Hát mennyire gyönyörűen írta le ezt Ézsaiás, és nagy valószínűséggel, ahogy Péter mondja, nem tudhatta, hogy pontosan mire vonatkozott. Az Istennek a Szent Szelleme ezt kijelentette, de nem tudhatta, hogy ez pontosan mikor és hogyan fog ez bekövetkezni, de leírta azt, amit Istentől hallott és kapott. Az nagyon érdekes számomra, és talán itt van a Bibliában egyedül, ez a kérdéskör, hogy ez az üdvösség valami olyan különleges dolog, hogy nem csak a proféták kutakodtak utána, hanem a mennyei világ is, hogy így mondjam, nem tud vele mit kezdeni, mert azt mondja az ige, hogy az angyalvilág is szeretne, vágyódik beletekinteni. Nekem ez úgy tűnik, mintha azt fejeznék ki, hogy nem is sikerül. Valahogy nem tudják ezt felfogni, megérteni. Olyan hatalmas dologról van szó. Mi is tudjuk, hogy akik ezt elfogadtuk, megértettük, csak egy tört részét tudjuk annak a valóságnak, ami Isten szívében és ebben az egész univerzumban történt, mi érettünk. És idáig a 12. versig a hívők reménységéről, az evangéliumról, az üdvösség bizonyosságáról szólt Péter, és itt a 13. versben lép át a tettek mezejére, hogy szoktuk mondani, a gyakorlati életre. Ennek a résznek talán azt a címet lehetne adni, hogy felhívás a szent életre. Ez a pár igevers, és én csak a 16-ig olvastam, mert abban is találtam olyan sok gyakorlati dolgot, amit talán még ez az este is kevés lesz, tudjuk érteni bizonyára, mert nem olyan túl sok témát ölel föl, de gyakorolni és szívünkre venni, ahogy ezt most egy imádságban hallottuk, annál inkább szükséges. Aztán a másik az, hogy ez a felszólítás. olyan érdekes, hogy mostanában, ha olvastuk a Jakab levelét is, olyan sok gyakorlati rész volt, de még a római levélnek a 12. részétől a könyvnek a végéig olyan sok gyakorlati dolog van, és akkor az ember azon gondolkodik, hogy hogy van az, hogy olyan sok témán keresztül a gyakorlattal kell foglalkoznunk. És nekem az erősödött meg bennem, hogy nekünk elég sűrűn hív embereknek a gondolkodásmódunkat és az életgyakorlatunkat felül kell vizsgálni, értékelni az ige mérlegén, vajon úgy élünk-e. És ez olyan kérdéskör, ami nem egy ilyen vakbuzgó cselekedet, ami hatörik, haszakad, megcsináljuk, hanem valamilyen más szempontból, Isten iránti hálából. De azért azt is látjuk, ugye olvastuk éppen a Péternél, hogy milyen nagy reménységünk van, hogy elértük a hitünknek célját, a lelkünk üdvösségét, de a testünk megváltatlan, és ez a kettős természet, ez itten, így mondjam, libikókázik bennünk, és mégis abba az irányba akar Isten bennünket elmozdítani, hogy figyeljünk oda a mi életünkre. És úgy látom, hogy azért is kell ez a újra és újra figyelmeztetés, mert automatikusan nem jó irányba megyünk. Valahogy mindig letérünk erről a útról, vagy erről a gondolkodásmódról. A 13. vershez érkezve három dolgot látunk, amivel szabad és kell is foglalkoznunk. Arról azt mondja az ige, hogy elménket felkészíteni, józanok és teljes bizonyossággal higgyünk az Úr Jézus Krisztus kegyelmében. Tehát az első gondolat, hogy a gondolkodásunk legyen felkészült, felkészített. Én úgy írtam le magamnak, hogy legyünk napra készek abban, amit hiszünk. Most a napra kész, én úgy nem úgy gondolom, hogy mint az újság meg a politikában, hanem hogy aktuálisan ott legyen a mi szívünkben ez a gondolkodásmód. És úgy gondolom, hogy ez az a helyzet, amiben nekünk nagyon sok a tennivalónk. Úgy gondolom, hogy jól kell ismernünk Istennek a teljes beszédét, a Bibliát ahhoz, hogy felkészítettek legyünk és felkészültek. Aztán úgy gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, például ebben az ismeretben, hogyha a Bibliát elejétől végig elolvassuk, és végigolvassuk, tanulmányozzuk, és már rég csináltam olyat, de nagyon jó az a dolog is, amikor az ember egybefüggően egy-egy könyvet elolvas, vagy egyvégtibe az Új Szövetséget, nyilván az Ószövetséget azt azért hosszú idő elolvasni, de hogy az ember olvassa az igét, mert a felkészítés pont arról szól, hogy valamilyen ilyen értelmű képzésben kell részt vennünk Isten igéjének a képzésében, hogy ismerjük, hogy ő neki mi az ő gondolkodásmódja, mi az ő aktuális akarata. És a mai kor emberének pedig micsoda segédletek állnak rendelkezésre, hogy még alaposan ismerjük az igét és a tanítást. És úgy gondolom, hogy ehhez befektetni nagyon szükséges. Egy gyakorlati dolog jutott eszembe, és ezzel szeretnék majd élni, hogy szeretnék elővenni megint füzetet, mint régen. Két ízben nekiálltam már ennek, hogy ami igét olyan fontosnak, kedvesnek, fontosnak tartok az életemben, azt megtanulni kívülről. Aztán persze minél később tanulja meg az ember, annál gyorsabban el is felejti, mármint hogy kívülről tudja, de megtanultam én komplett részeket is, de hát nem tudom már, de azért teljesen nem felejtettem el, és épp a régi gyülekezetben a Pocsi Feri bácsinek az egyik vezető mondta az, hogy az édesapja nem volt tanító, meg nem tudom, egy ilyen beszédes ember, de ő miután nem sokat tudott aludni, megtanulta a 119. Zsoltárt végig, ugye az valami 176 vagy mennyi versből áll, hát azért az elég húzós, és azt mondja, hogy hallotta, hogy amikor nem tudott aludni az édesapja, akkor úgy motyogja és mondja a 119. Zsoltárt, és olyan szép volt ezt hallani, hogy olyan sokszor segíti az embernek a gondolkodásmódját, nem beszélve, tudjuk, hogy régen, akik meg bekerültek börtönbe, vagy bármilyen oknál fogva nem kerülhettek Biblia közelbe, milyen sokat jelent az, amikor az ember tud igéket kívülről. Talán ma ez nem fenyeget, de olyan jó dolog, amikor az embernek az ige ismerete ott van, hogy úgy tudja talán, mint néha a verseket, amit megtanultunk annak idején. És azt mondom, hogy ebben szabad nekünk buzgóknak lennünk. Aztán azt mondja, hogy legyünk józanok. Ugye azt mondja, hogy szó szerint csak ennyit mond, hogy legyetek józanok. Ne bódítson el bennünket semmi, hogy tudjunk mindenben milyenek lenni, milyen is a józan. Megnéztem a értelmező szótárt, nagyon tetszett, hogy olyan sok mindent mond erről, és azt mondja, hogy szélsőségektől tartózkodó, higgadt, megfontolt, mértékadó. És azért nagyon érdekes számomra ez a józanság, mert ugye azért a másik oldalon meg ott van, és arról is beszélgettünk már többször, hogy Istennek a Szent Szellemének a vezetése. És sokszor ez a kettő úgy tűnik, mintha nem párhuzamosan menne, hanem mind a kettőre szükség van. Mert az Istennek a Szent Szellemét azt nem lehet idézőjelbe csak úgy józanul. Most azt mondom, hogy én most szellemien gondolkodok és teszek dolgokat, hanem elmélyedek Isten előtt, és ő kijelent vagy megvilágosít számomra dolgokat, és ebben a dologban lehet az ember vakbuzgó, vagy lehet mértéktartó és józan is, de mind a kettőre szükség van egy isteni vezetésre, amelyik nem az emberi értelemről és nem a mi belátásunktól függ, és vannak dolgok, amikben pedig azt mondja az Isten igéje, és ezért nagyon messze egyet lehet érteni azzal, hogy a karizmatikus mozgalom abban a pontban mindenképpen támadható, hogy a józanságot sok esetben elveszítik azok az emberek, akik ezen a vonalon vannak, és olyan kijelentéseket és olyan vehemenciával tesznek dolgokat, amiből a józanság hiányzik. Aztán lehet, hogy az is egy probléma, amikor az ember annyira józan, hogy nem ismeri Istennek azt a vezetését, amikor meg tudja szólítani, és nem csak a idézőjelben az értelem szűrőjén keresztül tud szólni az Isten, hanem direktbe. Hát ez egy külön kérdés, és azért is föltettem egy olyan kérdést, hogy hogyan működik a Szentlélek, Szent Szellem vezetése és a higgadság, józanság. Ezt úgy majd a beszélgetéshez, hozzászóláshoz is tenném oda, hogyha valaki erre jó választ, vagy szabad, saját élményt el tud erre mondani. A harmadik az pedig, hogy teljes bizonyosság az üdvösségünk felől. Ehhez szeretnék felolvasni a Kolossé levélnek az első részének a 21-től a 23. verséig. Kolossé 1. Nekem ez volt az ige, amikor beléptem a gyülekezetbe 18 éves koromba, és egy kicsit átfordítva, de ez a rész így szól. Kolossé 1.21-től csak a 23. vers a lényeg, de azért, hogy értsük. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, mint az Úr Jézus, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd a színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hídben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek én Pál szolgájává lettem. Ugyanezek a gondolatok szerepelnek Pálnak a levelében, mint Péternek, ugye, hogy egy teljes bizonyosságról beszél, itt pedig egy olyan hitről beszél, amely szilárd és egyenes vagy alapos. Én kaptam azt az igét akkor így személyre szabottan, maradj meg a hitben alaposan és erősen. Hogy tudunk megmaradni alaposan és erősen a hitben? Mi ebben a mi felelősségünk? Hát nem a Szent Szellem tesz bizonyságot mi lelkünkkel együtt, ahogy a római levél mondja, de igen. A másik oldalról viszont a teljes és eltántoríthatatlan bizonyság rajtunk is múlik. Én három kérdést tennék ezzel kapcsolatban fel, amelyre magunknak kell a választ megadni, illetve ebbe az irányba kell törekednünk, hogy ez a bizonyosságunk meglegyen, hogy milyen kapcsolatom az Úrral, milyen mértékben táplálkozom Isten igéjével, és milyen a közösségi életem. Úgy gondolom, hogy ezek mindegyik pillére annak, hogy a mi bizonyosságunk Isten felől az tartós legyen és megingathatatlan. Nekem volt egy tervező osztályon, ahol dolgoztam, egy osztályvezetőm, aki látta, hogy én milyen lelkes vagyok a hitben, és akkor olyan kedves volt, hogy ő azt mondta, hogy hát ő azért nem akar engem bombázni különböző dolgokkal, mert neki az tetszik, hogy én ennyire hiszek, és nem akarja ezt a hitet ugye, hát megbizonytalanítani. És úgy sokszor eszembe jutott az az ige, amit én kaptam az első gyülekezetbe való belépésemkor, hogy maradj meg a hitben alaposan és erősen. Vajon tényleg egyrészt ez Istennek a kegyelme, és egyrészt a mi hozzáállásunk is benne van, hogy ez meg maradjon a mi életünkbe. Tehát legyünk felkészültek, legyünk józanok, és a bizonyosságunkból ki ne essünk, így leegyszerűsítve ezt lehetne mondani. A 14. versben két felszólítást olvasunk, egy tipikus mit ne tegyünk, és egy tipikus mit tegyünk. Ez egész hasonlít Pál apostolnak a leírásaira, mert ez a két megközelítés szokott lenni, hogy mit ne tegyünk, és mit tegyünk. Viszont itt a felszólítás, azért ezen elgondolkodtam, hogy mint engedelmes gyermekek, így kezdi ezt a mondatot. Vajon mennyire tudatosul bennünk ez a fontos jellemző tulajdonsága a hívő emberről. Aztán ugye a Pál az Efezus 5-ben ugye sokat beszél a házasságról, aztán kiderül, hogy nem is házasságról beszél, hanem az Úr Jézusról és a gyülekezetről, de azért tudjuk, hogy megállja a helyét egy-egybe a házassággal kapcsolatban is, és ugye ott szokták azt mondani, hogy a férfi hogy szeresse a feleségét, a feleség pedig hogyan tisztelje az ő férjét, és engedelmeskedjen neki. Erre szokta azt mondani a Párhegyi Feri bácsi, hogy ennél a résznél, ami a hölgyeknek szól, azt mondja a férfiaknak, ti lapozzátok át, mert az nem nektek szól. De a 21. vers úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, tehát itt a férfiak sem vonhatják ki magukat. Ebben a dologban ez egy külön téma, hogy hogyan is működik, de azt gondolom, hogy ha azt mondja az ige, hogy engedelmes gyermekekhez szól Péter, mint azokhoz meri föltenni ezt a felszólítást, akik engedelmesek, akkor föltehetjük magunknak is azt a kérdést, hogy úgy ismernek-e bennünket a környezetünkben, itt a testvérek, otthon a családban, a tágabb testvéri közösségben is, mint engedelmes gyermekei az Istennek. És Péter azt mondja, hogy a mi ne tegyünk témában azt mondja, hogy ne igazodjunk és ne szabjuk magunkat az Isten nélküli életünk vágyaihoz, mint egy szabás mintához. A Róma 12-ben ugyanez a szó szerepel, valamihez igazodni, idomulni. Ugye ott arról olvastunk a Róma 12.2-ben, hogy azt is többször elővesszük, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez a ne igazodjatok a világhoz, az ugyanez a szó szerepel ebben a versben is, hogy ne igazodjunk azokhoz, korábbi vágyainkhoz. Leegyszerűsítve azt a kérdést tettem fel magamnak is, hogy milyen vágyak élnek a szívemben, gondolataimban, testemben, amelyek ellenkeznek Isten vágyaival. Szóval úgy gondolom, hogy ha ez a kérdés elhangzott, vagy ez a felszólítás, akkor látnunk kell azt, hogy akármilyen régen is tértünk meg, a vágyaink és éppen a kettős természetünk miatt ezek újra és újra előkerülnek. És nem az a baj, hogy előkerülnek a vágyak, ez olyan, mint a kísértés, hanem hogy mit teszünk vele is. Ezért mondja azt, hogy ezek a vágyakat ne töltsük be. És gondolom, hogy ezt mindegyikünknek saját magunknak kell ezt Isten előtt megvizsgálni, vagy a házastársunkkal átbeszélni, hogy hogyan látjuk egymást ezen a téren, arra biztat bennünket, hogy ne szabjuk ehhez a kívánsághoz magunkat. A másik ugye az pedig arról szól, hogy legyünk szentek, mint az Isten. És itt érdekes, hogy azt mondja ugye, hogy úgy legyünk szentek, mint ahogy az Isten, ahogy megvan írva és mondta is, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. De itt mond egy nagyon érdekes dolgot a 15. versben, hanem arra hivatkozik, hogy aki elhívott titeket, arra hivatkozik. Tehát nem azt mondja úgy általában az embereknek, hogy most szedjétek össze magatokat, tessék tisztességesen élni, mert ez a jó és a helyes. Ez így önmagában megállja a helyét, de itt az elhívóra hivatkozik. Az ő, mert az a szent, aki elhívott bennünket. És azt írtam fel magamnak, hogy ez az elhívó iránti mély alázat és elismerés kifejezése a szentség gyakorlása. Nem csak akkor tenni valamit, amikor látnak az emberek, vagy nem teszünk, hanem szüntelen, és akkor is, ha senki nem lát. Mennyire befolyásolja a mi tetteinket, gondolkodásunkat, hogy a másik ember látja, vagy nem látja. Mert ennél sokkal nagyobb fórum, az isteni fórum, amit mindent lát, és mindent hall, és mindent átlát. És ugye, ez sokszor úgy gondolom, hogy kiesik a mi gondolkodásunkból. Aztán azt mondja az ige, hogy itt a mi fordításunkban, hogy egész magatartásotokban. A Csialajos bácsi a forgolódást írja, a görög magyar szómagyarázat azt mondja, hogy életmód, forgolódás, magatartás. Számomra ez az életmód talán az egyik legsúlyosabb kifejezés, mert az életmódban minden benne van. Ahogy szokták mondani, nem lehetne az embernek két élete, hogy van egy munkai élete, vagy egy napközi élete, meg van egy hétvégi istenes élete. Valaki egyszer úgy mondta egy idősebb néni, hogy aki amilyen egy dologban, olyan másban is. Nem lehet az, hogy valaki rendkívül rendes, udvarias a vezetésben, az utakon, és mosolyogva enged mindenkit maga elé, akármilyen szörnyűséget csinál, és otthon pedig tajtékzik és csapkod és veszekszik mindenkivel. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egész életmódunkra vonatkozik az, hogy szentek legyünk, mert ő szent. És akkor olyan gondolatom is támad, hogy nem engedhetjük magunknak, idézve azt a luxust, hogy a világ elől elzárt életünkben szabadosságot gyakoroljuk. Amikor azt szokták mondani az emberek, hogy van a munkahely, van az utcán, ahol megyek, jövök, ügyet intézek, ott tartom magamat, de most már itthon azt csinálok, amit én akarok. Én velem ne foglalkozom senki. Én így és úgy, amúgy nekem minden szabad, mert már itthon vagyok. És a hívő embernek ettől szabadulni kell. És nem azért, mert vonalasan nyakkendőbe kell otthon is a krumplit pucolni, hanem azért, mert ez a szemléletmód, ami engem nagyon megfogott, hogy azt mondja az Isten, hogy ő maga szent, és ti is azok legyetek. És ráadásul ő ezt a nagyon szépen mondta Párhegyi Feri bácsi egy ízben, hogy milyen érdekes, hogy az Isten azt mondja a sorolt kezének, hogy emeld fel a kezedet. A bénának azt mondja, aki nem tud járni, hogy járj. Hát mert csak a Teremtő Isten mondhat ilyet. Aki nem csak mondja, hanem az erőt is adja. Amikor Isten azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ezt nem azért mondja, mert ezt nem lehet megcsinálni, azt tudjuk, hogy azt a szintet nem tudjuk elérni, azt tudjuk, hogy a bűn olyan mértékben megfertőzött bennünket, hogy és a megváltatlan testünk olyan mértékben nem tud még Istennek tetsző életet élni, hogy újra és újra zárolni lehet ezt a gondolatot, hogy bele fogunk esni bűnökbe, de nem erre kell nézni, hanem arra, aki elhív. Mert azt mondja az Úr, a Pál apostol is, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nem én Pál vagyok erre alkalmas, meg összeszedem magam, biztos össze is kell szedni. De valahol nem az erőforrás, hanem Isten és Jézus Krisztus az erőforrás. És úgy bennem van ez a dolog, hogy milyen jó dolog az, hogy tudja mindenki, hogy mi az a gyengéje, amikor egyedül van, és csak egyedül van, hogy akkor mit csinál, és hogy olyan jó ezt Isten színe elé vinni a hív embernek, hogy Uram, én szeretnék minden forgolódásomban. Ez is egy nagyon kedves kifejezés, hogy teszünk, veszünk, matatunk, és nem mindegy, hogy mit csinálunk. Hogy mit csinálunk a konyhába, mit csinálunk a parkolóba, mit csinálunk a lámpánál, amikor elmegy. Én nekem már teljesen zöld, eljön két kamion előttem, és egy hölgy szépen egy Skoda Octavia kombival gyönyörűen. Hát az már szerintem több másodperce piros volt. Odáig eljutottam, hogy nem kiabáltam, de rávillogtam. De hál' Istennek nem szívtam fel van nagyon magamat, de hogyha rendesen odalépek a zöldnél, akkor elméletileg találkozunk. Milyen az én forgolódásom? És olyan jó lenne az, hogy igazából nem egymásnak kell szentnek lenni. Nem árt, mert úgy gondolom, minél szentebbek vagyunk, annál jobb lesz, akik körülöttünk élnek, sokkal jobban el fogják viselni az életet, ha minél több szent ember van mellette, és alázatos, ahogy a Károli mondja, állítólag senki nem fordítja így, de Istent ismerve, gondolom nem áll távol ez a Zsoltár ige, hogy az Isten magát megalázva tekint szét menjen és földön. Hogyha azt nézzük, hogy az Úr Jézus Krisztus, mint igaz, meghalt a nem igazért, akkor bizonyára igaz ez, hogy Isten a szentségében alázatos is. És nem egy ilyen visszavonuló, ilyen szenteskedő emberek kell, hogy legyünk, hanem tiszta, istenfélő emberek. És ebben szeretném, hogyha az én szívemet is, ami megszólított, a testvéreket is hasonlóan megszólítaná, hogy tudjunk olyan módon élni, ahogy az ő igéjében meg van írva. Adjon az Úr ehhez nekünk készséget ennek a szent életnek a gyakorlására. Amen.